Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Amen.
Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 7. fejezetének 1-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Áháznak, Jótam fiának, Uzzija unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recín, Aram királya és Peka, Remájá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Aram Efraimmal, reszketni kezdett a szíve a népi, és népének a szíve, ahogyan az erdőfáj reszketnek a szélben. Ekkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz. Menj ki Sear-jású fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki, légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved e két füstölgő, üszkös padarab miatt, az Arámi Recínnek és Remája a fiának a haragja miatt. Mivel ezt a tervet szőtte ellened az Arámi Recín az Efraimi Remája a fiával együtt, vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljunk magunkhoz, és tegyük királyává Tábeél fiát. Ezért ezt mondja az én uram az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recín is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnek Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remájá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Az Immanuel jövendőlés. Ezután így szólt az Úr Áházhoz. Kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. De Áház így válaszolt. Nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás. Halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztatok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek. Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezi majd el.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található Lukács evangéliuma első fejezetének 38. versében, illetve Máté evangéliuma első fejezetének 18-tól 24-ig terjedő verseiben. Lukács evangéliuma első fejezetének 38. verséből, valamint Máté evangéliuma első fejezetének 18-tól 24-ig terjedő verseiből így szól hozzánk az írott ige. Ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fogsz szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében és fiút szül, és Immanuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. és feleségül vette őt. Ennyi a felolvasott ige. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban. Már egy jó ideje, karácsonyi fényár hirdeti, közeleg az ünnep, készüljetek. Hogy milyen lelkiség, milyen ráhatási szándék, milyen üzlet, mennyi pénz van e mögött, erről nem szeretnék most itt véleményt mondani. Viszont nagyon találóan mondta az egyik gyülekezeti tagunk a múlt héten, már olyan régóta csillog-villog minden, hogy mire az ünnephez érünk, már az is csak amolyan monoton, megszokott hétköznapi lesz. Sokat gondolkoztam ezen a megjegyzésen. Mert nem de, mindent pontosan megtervezünk, kivitelezünk, mert hát ilyenkor így illik. De vajon mi húzódik meg a felszín mögött? Mit takar a csillogás, mit takar az ajándékhalom, a teli hűtő, vagy a szuperrend a lakásban? Mit takar a külső? Milyen lelkület volt az első karácsony előtt Mária és József viselkedése mögött? Mi az, ami motiválta őket? Mert hát sablonos várakozásnak, sablonos hitnek semmiképpen nem nevezhető sem az adventjük, sem az ünnepük. Valami több, valami más, valami igazibb járta át őket. Ez pedig a bizalom. Bizalom abban, aki bár a háttérben, de mindig féltőnőrző szeretettel tekint az általa teremtett világra, és benne az emberre. Nem tolakodón, nem rivalda fényben, hanem csendesen és szeretet teljesen szól, jelez és cselekszik. Ezért érdemes a dolgok mögé is benézni. A riporter egy alkalommal interjút készített a cirkusz műsorának egyik legünnepeltebb sztárjával, egy trapézművésszel. Ez az artista estéről estére lenyűgözte a közönséget az ő mutatványával. Legjobban akkor tapsolták meg, amikor egy különlegesen is veszélyes mutatványt, ugrást hajtott végre a trapézról, szinte végig repült a cirkuszi sátor arénájának egész hosszán, természetesen mintegy 15-16 méter magasan a föld felett. A riporter lelkendezve kérdezte a bátor trapézművészt, hogyan lehetséges, hogyan lehet képes egy ilyen bámulatos ugrásra, soha nem fél attól, hogy leessik? Elképesztően ügyes ember maga. Az artista azonban visszakérdezett. Én? Dehogy is én vagyok az ügyes? Mindenki azt hiszi, hogy ebben a számban én vagyok a nagy sztár. Pedig valójában nem én, hanem a társam az, aki elkap engem. Igazából az övé a lényeges szerep. Én csak elrugaszkodom a trapézról, s attól kezdve valójában nem is csinálok semmit. Mindent a társam Bálint csinál. Meghúzódik ott fönn a magasban az emelvényen, mintha látszólag másodlagos szerepe lenne. Nem őt pásztázza a reflektorfény, hanem engem. Pedig ő az, aki a mutatvány lényeges elemét végzi. Neki kell kiszámítania a megfelelő pillanatot, időben és megfelelő szögben kihajolnia, értem, erős kézzel belém kapaszkodnia és megtartania. Én nem csinálok semmit, és nem is csinálhatok semmit. Amint elugrottam a trapézról, valójában belevetettem magamat a bizonytalanba. Onnantól nem vagyok a magam ura, semmivel sem befolyásolhatom azt, ami történni fog. Ha Bálint nem lenne ott, és nem végezné tökéletesen a dolgát, izzé porrá zúznám magam. Én ekkor teljesen tőle függök. Semmi más nem tehetek, mint hogy erősen, nagyon erősen megbízom benne. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Bizony az életünkben is fordulnak elő olyan helyzetek, akár akarjuk, akár nem, amikor úgy érezzük, mintha nagy lendületben a sötétbe ugrottunk volna. Bizony nem egyszer érezzük azt, hogy bizonytalanság vesz körül bennünket, nem tudjuk, hogy hol és hogyan ér véget a folyamat, ami kezdetét vette az életünkben. Hiába szeretnénk mindent előre kiszámítani, hiába szeretnénk mindent aprólékosan eltervezni, a jövőt bizony soha nem tudjuk uralni teljes egészében. És ilyenkor nagyon nem mindegy, hogy tudjuk-e hinni, tudunk-e hinni abban, hogy a másik oldalon igenis áll valaki. Az ugrás nem a totális bizonytalanságban, hanem a teljes biztonságban fog véget érni. Ha mi éppen nem is tudjuk, hogy mi történik, és mi lesz a végkimenetele, valaki nagyon is jól tudja. Ha nem is a mi akaratunk történik, mégis megvalósul általunk valakinek az akarata, aki nagyon jól tudja, hogy mi a szándéka, és őrködik is annak végbemenetele fölött. Ezt a belső bizonságérzetet, a sötétségben is felderengő világosságot nevezük hitnek. Ennek a hiánya mutatkozik meg a felolvasott hosszabb ige szakaszban szereplő kétségbeesett Ahaz királyban, és ennek a meglétére csodálkozhatunk rá Mária és József magatartásában. Ahaz idejében Júda és Jeruzsálem súlyos veszéllyel kerül szembe, a hatalmas asszír sereg támadása szorongatja. Emberileg semmilyen esély nem látszik, nincs remény a győzelemre. A király el is keseredik egész népével együtt, olyannyira, hogy még Ézsaiás próféta ígérete, az isteni segítségről szóló jövendőlése sem jelent számára biztatást. Pedig itt kivételesen fordítva történik a dolog a megszokotthoz képest. Nem az ember fordul segítségért az Istenhez, nem a király kér biztató jelet a prófétán keresztül az örökkévalótól, hanem az Isten maga kínálja fel a jelet, maga jelenti be azt, hogy ő tud segíteni, és segíteni is akar. De a király, aki mindenkinél mindent jobban tud, nem hisz ebben, és teljesen kilátástalannak látja önmaga és a népe sorsát. Talán azért is, mert a jel, amiről a próféta beszél, egyáltalán nem tűnik válasznak arra a súlyos problémára, amivel ő küszködik. Egy gyermek születése. Ugyan, miben jelenthetne megoldást a kilátástalannak tűnő háborúban? Nem felmentő seregről, nem az ellenség soraiban hirtelen kitörő járványról szól a jövendőlés. Még csak nem is annak ígérete, hogy az ellenség hajlandó lesz méltányos békefeltételeket ajánlani. Egy szűztől született csecsemő, hát ez aztán végképp nem hoz szabadulást az ő bajukra. És lám mégis, Noha, Ézsaiás próféta ígérete egy sokkal későbbi időpontban valósul meg a Mesiás születésében, mégis Isten állandó, szerető odafigyeléséről, segítő szándékáról szól, amely ott és akkor is megnyilvánul. Az asszír sereget járvány sújtja, s az ostromot félbehagyva kénytelen elvonulni, dolga végezetlen. Izrael népének és királyának semmit sem kell tennie. Az Úr ott őrködött, a mélység, a sötétség másik oldalán, és biztos kézzel elkapta, fenntartotta a veszni látszó embereket. És itt van az evangélium is előttünk. Az evangélium leírása szerint Mária és József is egy emberileg bizonytalan kimenetelű nehéz helyzetbe kerül. Tervezgetéseiket, elképzeléseiket, közös jövőjükről szóló álmukat átírja az Isten üdvözítő akarata. Két dologban azonban alapvetően más a helyzetük, mint Áház királyé. Áház nem tehetett semmit az asszír támadás ellen, teljesen önakaratán kívül került bizonytalanságba. Mária és József azonban szabadon döntöttek. Úgy döntöttek, hogy elfogadják az Isten döntését, noha erre nem kényszerítette volna őket. És ami pedig még ennél is fontosabb, Mária és József hittek az angyal által kinyilatkoztatott szónak, hogy a születendő gyermek valóban a Szentlélektől fogant, valóban az Isten fia, aki által népét megszabadítja az Úr. Hittel, bátran vetették bele magukat a jövőbe, amit nem így terveztek ugyan, de bíztak abban, hogy az Isten kinyújtott karja majd vezeti és támogatja őket minden emberi értetlenséggel szemben. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Ezen a harmadik adventi vasárnapon azt az üzenetet szeretném veletek megosztani a felolvasott igék alapján, hogy ne keseredjünk el mi sem, sosem, ha váratlan, nehéz, vagy bizonytalan kimenetelű helyzetbe, vagy helyzetekbe kerülünk. Ha nem minden az általunk pontosan megtervezett, szép rendszerint történik. Merjük belevetni magunkat hittel, Isten és emberek iránti szeretettel az élet kihívásaiba, és bízzunk, töretlenül bízzunk abban, hogy szerető Istenünk kinyújtott karja megment minket. Bármilyen nehézség, gond, vagy mélység fölé is kerüljünk. Amen.